Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Ezúttal elmegyünk Granadába, megnézzük a Vörös Erődöt, és azt is, hogy vajon miként oldották meg, hogy még a benzinkutat se látszódjanak felülről, az erődről, hogyha letekintünk a városra. A spanyol települések csodáiról bizony nagyon-nagyon sok mindent megtudhatnak majd. Elmegyünk Marbellára is, és fürdünk is, persze a mesés jaktokat is megbámuljuk, elmegyünk majd a Magyar utcába, és természetesen nagyon finomakat fogunk majd falatozni, úgyhogy érdemes lesz velem tartaniuk az elkövetkezendő egy órában. Jó pár honfitársunk döntött úgy az utóbbi időben, hogy itt letelepszik, úgyhogy van már olyan utca, ahol 9 magyar tulajdonú ház sorakozik egymás mellett, de van egy másik utca, ahol megint csak magyarok laknak nagyobb számban, mint egy tucatnyi magyar, bár itt nem mindegyik ház egymás mellett található. Úgyhogy az biztos, hogy ezt a dél-spanyolországi, andalúziai tengerparti várost igencsak kedvelik a honfitársaink. Hozzáteszem, volt olyan időszak, hogy a tájföldi magyarok száma az ezres nagyságrendet is meghaladta, és voltam olyan disznóvágáson, emlékszem szilveszterkor, amikor egymást érték a magyarok, akik ott laktak életvitelszerűen Pattaján. Nos, hát Marbellán ilyen bulikról, partikról nem hallottam, de jó pár ismerősöm úgy döntött, hogy hát ellakik, ő már ott így nyugdíj fölött Marbellán. Az biztos, hogy Spanyolország legfontosabb turisztikai városa talán, bár hozzáteszem, Barcelona azért még tényleg ott van a topon, hiszen rengetegen látogatnak el a kellemes klímát élvezni, és mellette pedig a Sagrada Familia, meg a Gaudi kert, és sorolhatnám tovább csodáit megnézni. És hát ott van ugye Granada is, ahol meg az Alhambra, a Vörös Erőd vonzza a vendégeket, de ha turisztikailag nézzük azt, hogy mondjuk a település nagyságához képest hány turista van, hát az biztos, hogy a Costa del Sol fellegvára Marbella. Egyébként a dupla elt ebben az esetben így ejtjük J-nek, tehát Marbella, Marbella, ugye így írjuk, és azt mondják, hogy 150 ezer fő lakja, de valójában ezt mindig többnek érezzük. Azért, mert hogy arról beszéltem, hogy sok magyar lakik Marbellán, de még többen laknak németek, skandinávok, britek, Marokkóból rengetegen érkeztek, bár ők azért nem feltétlenül ott a jachtkikötő melletti szakaszon, vagy a pazarvillákban laknak, de közülük is vannak azért olyanok, akik bizony tudtak maguknak építeni, vagy vásárolni csiribili úszómedencés házat. Marbellán bőven van feladat, hiszen özönlenek a turisták még ilyenkor szeptemberben is, és ha megnézzük azt, hogy az idők folyamán hogyan alakult a története Marbellának, akkor azt is látjuk, hogy a középkorban még csak egy egyszerű halásztelepülés volt, kisebb csónakok sorakoztak itt, közepes méretű hajók, aztán elindultak, és a frissen kifogott halat értékesítették a halpiacon, és aztán nem csak a Costa del Sol településeire, hanem a távolabbi vidékekre, a belső területekre és Andalúziában innen vitték a halat. Aztán a 19. században ólombányát, meg grafitbányát nyitottak, és vasérzet is bányáztak a mellette lévő hegyekben, de ekkor sem vált egy olyan településé, amire azt mondanánk, hogy te jó ég, itt aztán tényleg csodák vannak. Utána jött a robbanásszerű turisztikai fejlődés, és elegáns, a sztárok által rendkívüli módon kedvelt üdülőhelyé vált. A 70-es, 80-as években volt talán a fénykora, aztán a 90-es években, 2000 körül már láthattuk azt, hogy hát nem egy Monte Carlo ahhoz képest, hogy ott például a jachtkikötőben milyen csodákat látunk, de most megint úgy tűnik, hogy beleerősítettek, újabb és újabb luxusüzleteket nyitottak, plázák is várják a vendégeket a kikötőbe, és most már megfordulnak azért meseszép hajók. És természetesen a turistákat nem csak az esti élet meg a nyüzsgés vonzza, hanem az is, hogy 20 kilométernyi strand, homokos, kellemes strand van ott a Costa del Solnál Marbella mellett, és valóban ezek pazar strandok, és tényleg kellemesen mélyülő a víz, és nem kell attól tartani, hogy ilyen 2-3 méteres hullámokkal kell majd megküzdenünk, tényleg ideális nyáron strandolásra, sőt, mondom még májusban, és ilyenkor szeptemberben is. Októberben is sokszor lehet persze fürdeni, de az már ugye keményebb, és néha az idő sem tökéletes. Télen a golf az, ami meghatározza a mindennapokat. Rengeteg pazar golfpályát építettek, úgyhogy valóban ekkor is nyugodtan eljöhetünk, hiszen mediterrán az éghajlat, úgyhogy nagyon enyhe a tél. Nagyjából októberben néha esik az eső, és a téli időszakban azért vannak komolyabb záporok, de itt sem jellemző az a fajta monszunszerű esőzés, mint amit mondjuk végigéltem Vietnámban, ahol elkezd esni az eső, és úgy tűnik, hogy soha nem áll el napokon keresztül, vagy nem is olyan, mint mondjuk, ami Tájföldre volt jellemző, ott meg áprilisban mindig délben jött az eső, és 4 órán keresztül, mint hogyha a Dézsát rámöntötték volna, aztán 4 óra után megint elállt, úgyhogy ez is nagyon érdekes volt. Itt ettől nem kell tartani, tehát hogyha valaki ide jön golfozni, akkor azért nagy valószínűséggel ezt napos időben teheti, vagy legalábbis néha lesznek záporok. Bár hozzáteszem, Törökországban volt golfozni a kedves barátom, és hát olyan idő volt, hogy gyakorlatilag 6 napon keresztül szakadt az eső, és mondta, hogy hát jó, szeret persze golfozni, és kiment így is, és jaj, de jó, de hát azért nem volt ez az ideális, pedig mondták neki, hogy hát ilyen még nem tudom, nem is emlékeztek, hogy ilyen előfordult volna. Úgyhogy mindig az időjárás azért meg tudja tréfálni az embert. A Maldív-szigeteknél meg a nászutam utolsó napján egy nagyon kedves barátom, akik éppen megérkeztek Royal Islandre, egy napot együtt töltöttünk, de akkor már rossz volt az idő. Nekem előtte 10 napon vagy majdnem 2 héten keresztül verőfényes napsütés volt, gyönyörű idő, és a barátomék a lányával érkezett az anyuka, és a harmadik napon visszamentek, mert hogy nézték az időjárás jelentést, és mutatta, hogy gyakorlatilag egy hétig maradtak volna talán, de egész héten szakadó eső, és ő ugye nem búvárkodott, tehát még csak az sem, hogy akkor vagy mindig a tenger alatt eltölti az időt. Következésképpen értelmetlenné vált az egész, mert a Maldív-szigetek tipikusan nem az a hely, ahol mondjuk a Louvre-szerű tárlatokon vesz részt az ember, vagy izgalmas programokon, tehát ott a tengerpartra kiülünk, és csodáljuk a korallokat, meg a halakat, meg egyebeket. Hát hogyha ott szakadömlik az eső, akkor azért remek társaság kell, hogy legyen ahhoz, hogy erőssük az időt, és hát a remek társaság meg volt, csak hát ugye a lányával azért nyilván otthon is találkozik. Úgyhogy érdekes ebből a szempontból az időjárás, tehát ha Marbellára mennek mondjuk október végén, és hűvös van, akkor azért gondoljanak arra, hogy én szóltam, de általában azért napos időre lehet számítani, tehát hogyha a nagy átlagot vesszük, akkor kétségtelenül itt úgy ellehetünk, hogy alig ha látunk nagyobb havazásokat, nem kell feltétlenül a legkeményebb bundát magunkkal vinni, nyáron pedig hosszú ideig tudunk fürdőzni és élvezni a napsütést. Ha a Marbella melletti hegyekbe felkapaszkodunk, akkor pazar innen a kilátás, bár azért ne ilyen Cinque-Terre-szerű élményre számítsanak, ami mondjuk az olaszországi 5 föld vidékén tárul elénk, hogy a kis házak ott sorakoznak a hegyoldalba. Itt azért Marbella környékén már vannak nagyobb emeletes házak, jellemző ez a 4-5 emeletes ilyen üdülőkomplexum-szerű épület, de azért megvan a szokásos kis pirosas tetőzet a legtöbb helyen, úgyhogy azért erre mindenképpen számítani kell. A templomok viszont nagyon szépek, hogyha elindulunk és ezeket megcsodáljuk, akkor szerintem azért mindenképpen még ha üdülni, pihenni és a meleget élvezni jöttünk is ide, akkor is azért érdemes elmenni a 2 leghíresebb templomba. És ami még érdekes volt számomra az, hogy az itteni múzeumban is nagyon komoly, értékes, színvonalas alkotások láthatók, tehát Picasso festményei is vannak, bár tudom, hogy Picasso rengeteget festett, és még a Bellagio-ban, Las Vegasban is lehet találkozni az ő munkáival, meg sok minden más helyen, de azzal együtt is az itteni marbellai spanyol művészeti múzeum az olyan, hogy értékelhető a tárlat, és valóban tudjuk élvezni. Tehát, hogyha valaki ide eljön mondjuk 1-2 hétre, és van egy jó órája, akkor azért szerintem érdemes eljönni. És ráadásul nem kell annyira nagy sorokra számítani, mint a világ leghíresebb múzeumait illetően. Itt is a mórok voltak jó ideig, ugye a visszafoglalásig, a rekonkvisztáig az urak, és ők is építettek egy komoly erődöt, ami védte a kikötő melletti részt. Ennek a mór erődnek a maradványait meg lehet Marbellán nézni, és készítettünk pár remek fotót. De a pihenéshez hozzájárul szerintem leginkább az óvárosi utcákban a séta, a városháza megtekintése, pálmafák vannak, erre lehet mindenképpen számítani, hogy itt aztán tényleg van pálmafás környék. Mellette vannak persze mindenféle más fák, de összességében nagyon kellemes mediterrános a környezet, úgyhogy ez biztos, hogy ezt lehet élvezni. Szépen megcsinálták a belvárosi részt, és valóban kellemes a hangulat, jól érezzük magunkat, gyönyörűen kikövezték az utat, a járdák, azt kell mondani, hogy majd, hogy nem hibátlanok itt a belvárosi részben, a vízelvezetés is működik, bár hát nagy csapadék nincsen. Rengeteg virágot láthatunk, az erkélyek sokaságán tartanak virágot, a kandeláberek, a világítótestek is ilyen nagy fekete múlt századot idéző, és mégis ide beleillő, a környezetbe beleillő kis lámpatestek, úgyhogy ez mind olyan kellemes hangulatot áraszt, hogy az ember jól érzi magát, amikor kora este sétálgat, vagy hát máskor is lehet sétálni, de meleg van, kivéve, hogyha mondjuk az ősz közepén, vagy téli időszakban érkezünk ide. Itt is van egy nagy Marbella felirat, bár itt egy hidon, ott, amikor érkezünk autóval esetleg, akkor látjuk is ezt a hidat, és azt nem mondom, hogy készítsünk fotót maximum akkor, hogyha az anyós ülésen ülünk. De ami persze az este fénypontja, az általában az, amikor a kikötőben sétálgatunk és nézzük a hajókat, bár ezt érdemes azért nappal is megtenni, főleg amiatt, mert hogy gyönyörű fotó készülhet úgy, hogy ott vannak éppen a jachtok egymás mellett, mögöttük a kellemes kis drapszínű mediterrán házacskák, és még mögötte az a hegy, ahol egykor vasércet is bányáztak, és ilyen kopáran, félelmetesen ott magasodik a távolba, de attól még az egész gyönyörű, és hát persze hozzá jön a napsütés. A jachtokról jut eszembe, hogy hát eleinte még, amikor először volt a Marbellán, akkor csodáltam, hogy te jó ég, hát itt akár 12 ember is elférhet, és milyen jól néznek ki, a motoros jachtok egymást érik ott a pálmafás kikötő mellett, meg a vitorlások is gyönyörűek. Aztán eljutottam utána Saint-Tropez-ba, meg Monte Carlo-ba, meg az USA-ban, a Mama-szigeteknél a Paradise Island-re, és akkor már rájöttem, hogy hát ha nincsen helikopter leszálló, akkor ez milyen jacht már. És sose vágyottam arra, hogy legyen nekem tengeri járművem, de attól még csodálom ezeket, és hát láttam, hogy van olyan, amire le lehet szállni helikopterrel, sőt, hát nem, hogy van olyan, hanem egyre népszerűbb lett azok körében, akik megtehetik, hogy ilyet vesznek, és hát most már azért ennek fényében a marbélyai jachtokat kritikusabban szemlélem, hogy rengeteg kikötőt láttam, úgyhogy amikor másodszor voltam olyan 12 évvel ezelőtt Marbellán, akkor már mondtam, hogy szép, de hát láttam én olyat is, hogy a helikopter is elől hátul ott leszáll, meg a jetskik oda vannak kötve, sorolhatnám tovább, de attól még azért így is szép látvány, és jó kis fotókat lehet készíteni a marbellai kikötőről. Nem olcsó egyébként, meg bonyolult dolog itt folyamatos állandó helyet szerezni a hajónak, de hát biztos meg lehet azért ugrani. Rengeteget és nagyokat lehet kirándulni a tengerparti szakaszoknál, és sok esetben tapasztaltam, hogy nagyon jó üzemeltető van, emiatt igazi gasztroélmény, amikor itt mondjuk ebédelünk, tehát nem csak a tipikus andalúziai fogásokat lehet megenni, hanem rengeteg féle fajta konyha itt fellelhető, úgyhogy az biztos, hogy nem fogunk unatkozni, még akkor sem, hogyha szeptemberben jövünk ide. Rengeteg vízi programot kínálnak egyébként, hajóval kivisznek minket, például van ilyen, hogy delfinfigyelés Marbella környékén, ami abból áll, hogy egy vitorlásszerű, de egyébként motorral működő hajón napozgatunk, pihengetünk, és várjuk, hogy jöjjenek a delfinek. Én nem láttam delfineket, de nagyon jól éreztem magam, mert kiváló volt az étkezés. Hozzáteszem, kevés olyan hely van a világban, ahol garantált, hogy ott lesznek a delfinek, de vannak, meg hát vannak delfinparkok is, meg vannak olyan helyek, ahol olyan sok a delfin, hogy biztos, hogy lesznek ott. Marbella mondjuk tipikusan nem az, ahol mindig tudti biztos, hogy látunk majd delfineket, de attól még a túra meglehetősen jó, és hát nem drága annyira, hogy panaszkodnánk akkor is, hogyha mondjuk csak a távolban látunk delfineket, és nem feltétlenül éppen olyat fotózunk, ami kiugrik a vízből a hajó mellett. De egyébként is a hajókirándulás az egy tipikus program, a Costa del Sol környékét fel tudjuk fedezni a hajóról. Itt azért hozzáteszem, nem láttam olyan eldugott kis miniöblöcskéket, meg olyan zegzugos vidéket, mint az Adrián például a horvátországi részen, pláne nem olyanokat, mint amikor mondjuk szigetről szigetre mentünk Krabiban, Tájföldön, tehát azért ez nem olyan élmény. Itt napozunk, eszünk, iszunk, nézzük a végtelennek tűnő tengert, és jól érezzük magunkat, de azért ennyit tud, tehát csodát ne várjon senki, és ha eleve egy optimista, és gyakran szereti az illető turista magát jól érezni, akkor ez is tetszeni fog. És hát vannak ilyenek, hogy naplemente vitorlázás, ezt is egy vacsorával kötik össze, és sorolhatnám tovább. És akkor néha a delfin látogatást összekötik egy gibraltári kirándulással is, és ha szerencsének van, akkor amíg elmegyünk Gibraltárba, addig delfineket is látunk, de egyébként Malagából is van ilyen út, nem csak Marbelláról, sok helyről van ilyen jellegű. De azzal együtt azt kell mondanom, hogy nem fogunk unatkozni. Este megnézhetünk lovas bemutatót a közelben, elmehetünk flamenco sóra, és van egy olyan túra, amikor kipróbálhatjuk a kvadozást. Ez csoportos túra, 2 órán keresztül ilyen kisebb csoportokban egy sziklás köves terepen, de jó terepen mehetünk, de van egy ilyen homokos kvados túra, és úgyhogy többből is választhatunk. Ellátogathatunk a közeli településekre, Torremolinosztól kezdve sorolhatnám tovább, úgyhogy az biztos, hogy itt is van mit csinálni bőven. A téli időszakban nagyon sok vízi programot szerveznek. Van egyébként sziklák közötti kajaktúra is, tengeri kajaktúra, és katamarán vitorlással is felfedezhetjük a Malaga környéki öblöskéket, meg hát persze lehet jetskit bérelni. Bőven vannak diszkók, bár azért ne ibizai hangulatra számítsanak feltétlenül minden esetben, minden helyen. Tipikus még az, hogy Gibraltárba elmennek a turisták, mi is így tettünk, béreltünk autót, és gyakorlatilag pillanatokon belül odaértünk. Ott azért egy kicsit macerás volt, amire átjutottunk a nagy sziklához, mert a Gibraltár lényegében egy hatalmas szikla, és a hatalmas szikla előtt van egy olyan repülőtér, amin átvezet az út. És nagyon furcsa volt, amikor nem jön éppen repülő, na akkor mehetünk tovább, és akkor addig lezárják azt a részt, és akkor mennek az autók, amikor jön a repülő, akkor meg az autók elől zárják le, és akkor leszállnak a repülők. Úgyhogy nagyon fura volt ez a gibraltári rész, és hát lehetett látni, amikor megérkeztem, hogy hát miért is annyira fontos ez a briteknek. Hát azért annyira fontos, mert olyan szinten stratégiailag jó helyen van, hogy gyakorlatilag a földközi tenger medencéjének bejáratát teljes mértékig ellenőrizni tudja, aki Gibraltárt uralja. Tehát átlátni Afrikáig, tehát lehetett látni Afrika partjait. És ezen a kis területen a gibraltári erődítmény bőven alkalmas arra, hogy kontrolláljuk a felszíni hajóforgalmat, és hát nem véletlen az, hogy így meg akarják tartani a britek, de egyébként népszavazás is volt, és az ott élők is azt mondták, hogy ők szeretnének továbbra is az Egyesült Királyság részeként ott élni, úgyhogy azért megadták az esélyt, de nyilván a spanyolországi törekvések mindig is azok voltak, hogy hát Gibraltár az egyesüljön a többi területtel, de egyelőre, hogyha Gibraltárba elmegyünk, akkor még Nagy-Britanniába indulunk, és mégis azt mondom, hogy mindenképpen érdemes még egy marbellai kirándulást is egy kicsit izgalmasabbá tenni, hogy autóval elmegyünk például Gibraltárra. Persze nem muszáj autóval menni, sok minden más megoldás is van. Mondom, akár hajóval is el lehet menni, hosszabb, de autóbusszal is. Az autó az azért jó, akár bérautóval is, hogyha elmegyünk, mert itt azért utána, hogyha letettük a kocsit a parkolóba, akkor fel tudjuk fedezni a szikla környékét. Láthatjuk azt, hogy nagyon-nagyon régóta már a szikláknak a barlang részeibe lőréseket csináltak, mindenféle ágyuk, maradványokat is találunk, és akkor eszembe jutott, hogy ha most ezeket mutogatják már a turistáknak, akkor mi minden lehet még a szikla alatt, amit most is használnak akár hadászati célra. A kilátópont talán a legérdekesebb, és az, hogy Gibraltáron rengeteg majom van. Meglehetősen elszemtelenedtek, de olyan szinten, hogy odajönnek és a turistákra fel is ugranak akár. Azt mondják, hogy ha a majmok elhagyják Gibraltárt, akkor a britek elveszítik Gibraltárt, tehát emiatt nagyon vigyáznak a majmokra. Bár a majmok kevésbé vigyáznak a turistákra, kedves barátommal, fotós barátommal, amikor itt voltunk, akkor őt például megharapta egy majom. De olyan szinten megharapta, hogy nagyon megijedt, és szerencsére akkor már talán az utolsó vagy utolsó előtti nap volt, utána mentünk haza, és neki az apukája egyébként állatorvos, és akkor rögtön így kezelte, meg nem tudom, utána elküldte, vagy adott egy injekciót, nem tudom már pontosan, hogy mi történt, de az biztos, hogy nagyon megijedt, hogy úristen, hát, hogyha valami betegséget elkap a majomtól, vagy esetleg veszett, de szerencsére nem volt semmilyen probléma, semmilyen gond. Minden esetre az kétségtelen, hogyha van nálunk bármiféle fajta ennivaló, és incselkedni kezdünk a majommal, hát azért a gibraltári majom azt nem szereti, hogyha ennivaló van, akkor azt elveszi. Néha még a telefonokra is fáj a foguk, úgyhogy nagyon kell vigyázni, mert nem nagyon lehet utána mit csinálni, amikor mondjuk elviszi a sziklára a mobilt, és nehéz azt mondani, hogy add vissza, légy szíves, drágám. Tehát az biztos, hogy a majmok érdekesek, de azért ilyen téren egy picit veszélyesek az értékeinkre nézve, főleg Gibraltárral mindenképpen egy napot érdemes azért eltölteni, sétálgatni, fotózgatni, megnézni Afrika partjait, a tengert, a hajókat a távolban, és hát persze bejárni a hatalmas, nagy szikla, zegzugos kis részeit, és aztán esetleg egy jót enni, mondjuk valami finom sztéket, vagy bármi mást, ami egy kicsit elüt az andalúz konyhától, amit megszoktunk mondjuk Marbellán. Vannak jó borok is, amiket idehoztak persze, és azt kell mondanom, hogy el tudunk tölteni nagyon kellemesen minimum egy jó napot úgy, hogy reggel elindulunk, és egyébként este felé pedig hazamegyünk vissza Marbellára, hát már valószínűleg későn fogunk megérkezni, akár hogyha szeptember-október időszakában jövünk ide, akár hogyha nyáron. Nyáron rengeteg a turista, tényleg nem csak Marbellán, hanem Gibraltáron is, tehát azzal azért számolni kell, hogy tényleg hihetetlenül sokan érkeznek ide. Sokan azt mondják, hogy Marbella a csillogás, a kultúra, a szabadidős tevékenységeknek a fellegvára, hát ez jól hangzik. Az kétségtelen, hogy vannak elit részei Marbellának, és összességében a kikötő, környéke, az óváros, a városháza, az valóban egy picit a luxus világába viszel minket, bár nem az a brutális nagy luxus, amit most manapság néhány helyen lehet látni, akár Ázsiában, akár az arab világban, de azért nagyon szép. De vannak olyan negyedei is, vannak olyan részei is, ahol azért már lehet fogást találni, azért az igazságot kibontva ez is így van, de hozzáteszem azért többségében a történelmi épületek, a szép, nagyon jól összerakott kis ódon utcácskák jellemzik, és itt van a világ egyik híres fényűző lakónegyede, a Golden Mile, ugye, hát persze a spanyolok nem így ismerik, de a lényeg az, hogy van egy nagyon szép elit lakónegyed bárokkal, tengerparti kiülős helyekkel, és valóban pazar környezettel, közelben luxusbutikokkal. Említettem mindig, hogy hát a kikötő, mert van a marbellai központi kikötő, de egyébként 4 kikötő is van, de ahol a luxusjatokat találjuk, az a legnagyobb központi résznél van, és hát 14 golfpálya van Marbella környékén. Tehát az biztos, hogy van miből válogatni, hogyha itt szeretnénk hódolni kedvenc sportunknak. Ha Marbellán sétálgatunk, narancsfák mellett mehetünk el, pálmafák sokaságával találkozhatunk, fehér épületekkel, meg néha drapépületekkel, kis piros tetővel a nagyobbak esetében. Azt kell mondanom, hogy úgy érezzük szinte mindig, hogy valóban most jó helyen vagyunk, de hát persze akkor érezzük leginkább így, hogyha ott van a jól feltöltött bankszámla kis kártyája is a zsebünkbe. Marbellára kirándultunk, most pedig tovább megyünk Granadába. Mert hogy Granadába azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes elmenni, hogyha itt a Costa del Sol környékén napozunk, pihenünk, de akkor is, amikor esetleg valami őszi, vagy akár téli időszakban kirándulunk a környékre, hiszen hosszú ideig egyébként az itteni Alhambra, a Vörös Erőd volt Spanyolország leglátogatottabb műemléke. A második helyen volt a Sagrada Familia. Úgyhogy valóban csoda van itt, de egyébként is Granada annyira érdekes és mindenképpen izgalmas település egy átlagos turistának, hogy csak ajánlani tudom. Nehezen jutottam el jó magam is, amikor először voltam Granadában, akkor egy autót béreltünk, és valószínűleg a gibraltári kiránduláskor, nem tudom, hogy mikor, de tönkre ment a kuplungja. Ez akkor derült ki, amikor éppen Granadába tartottunk, és egész egyszerűen kivettem, azt hiszem talán 4-esből be akartam tenni 2-esbe, és elszállt a sebességváltó, de olyan szinten, hogy az autóval éppen, hogy el tudtam menni lendületből, pont volt egy benzinkút, és ott a bérautót szépen le is raktuk, majd hívtuk a kölcsönzőst, és mondta, hogy hát majd akkor hoz egy trélert, de nagyjából ennyit tudott intézni. És elkezdtünk ott láptengózni a benzinkútnak a kis placán, a kis betonján, játszottunk vagy 2-3 órát, tehát 3 vagy 4 óra múlva meg is érkezett az autómentő, de hogy mi hogy megyünk tovább, hát az már annyira nem érdekelte a kölcsönzőst, mint elvitte az autót, és ott voltunk. Aztán nagy nehézségek árán sikerült egy taxit oda hívnunk, amivel aztán elmentünk egy másik autó kölcsönzőbe Granadába, ahol béreltünk úgy egy autót, hogy na, akkor hadd adjuk le majd Marbella környékén, vagy valahol máshonnan, ahonnan visszamentünk. Szóval nem volt egy könnyű szervezés, de azért mégiscsak sikerült, és megérte a granadai kirándulás bőven, mert valóban egy elbűvölő kis település, ami nekem nagyon tetszett, hogy amikor fölmentünk az erődbe és lenéztem, akkor nem láttam a benzinkutakat, meg semmit. Tehát olyan szinten felülről eltakarták ilyen kis cseréptetős fedőkkel, hogy gyakorlatilag ezek a belvárosi kis plusz létesítmények, amelyek a modern kort idézik, azok alig vagy nem láthatóak, és emiatt tényleg olyan az érzésünk, mintha még mindig a mórok fantasztikus erődjéből néznénk a tájat. 600 méter fölött vagyunk, nagyjából 680 méter tengerszint feletti magasságon fekszik Granada, és a Sierra Nevada lábánál vagyunk. Az Ibériai félsziget legmagasabb hegyvonulata a Sierra Nevada, és ennek a lábánál található Granada. Emiatt azért korán sincsen mindig annyira kellemes napsütés, meg olyan idő, mint Marbella környékén, de hát nem is fürödni jövünk ide. Viszont jóval többen laknak állandóan, majdnem 300 ezeren, és vannak igencsak városias, negyedek városias területek is. Persze nem csak az Alhambra, a Vörös Erőd az, ami legendás, és ahova szinte muszáj eljönni. A granadai katedrális is fontos látnivaló. Spanyolország első reneszánsz temploma, úgyhogy a tudósok szerint ez valóban egy csoda, és a katedrálishoz tartozó királyi kápolnában pedig első Izabella kasztíliai királyné és második Ferdinánd aragóniai király, valamint első Johanna, ugye ő volt őrült Johanna kasztíliai királynő sírja is megtalálható, de itt van Szép Fülöp sírja is. Tehát ez egy rendkívül fontos templom a helyiek életében, és az egész európai történelmi vonatkozásban is nagyon-nagyon fontos ez a templom. Van egy hatalmas egészségtudományi technológiai park, óriási kórházzal és komoly kutatóközpontja is van itt Granadának. Gyors vasút, kis metró rendszer, ilyen mini metró, minden van itt. Azt hiszem, hogy valóban Granada tényleg egy nyüzsgő település és turisztikai szempontból fontos település. A 11. században a mórok uralkodtak itt, a granadai Zirid királysága volt a terület, aztán az 1200-es években a Naszrid emírség emírségi központja volt, és itt székelt az emír. Meglehetősen hosszú ideig meg tudták őrizni a mórok ezt a területet, nagyon kedvelték, szerették, hát nem véletlen, hogy ilyen csodálatos erődöt emeltek. Aztán a kasztíliai királyok serege elfoglalta a várost, és hosszú ideig a granadai kasztíliai királyságnak volt a fővárosa, míg nem aztán ugye megalakult a Spanyolország, és hát ennek egy tartománya manapság. Érdekes egyébként, hogy amikor a móroktól visszavették Granadát, nagyon komoly harcok voltak, de nem sikerült elfoglalni, míg nem 1482-ben megint megtámadták Granadát, aztán megint megtámadták Granadát, és végül is megegyezés született, tehát békés úton került vissza a Granada, mert hogy az utolsó mór uralkodó elvonult, és a megállapodásnak az lett a része, hogy a városlakók függetlenül attól, hogy milyen vallásúak, szabadon gyakorolhatják a vallásukat, a tulajdonukat tiszteletben tartják, és ha a muszlimok egymás között valamit pereskednek, vagy viták vannak, akkor az iszlám jogot lehet alkalmazni továbbra is. Létrehoztak egy muszlim városi tanácsot is, és 3 évre adómentességet is biztosítottak. Úgyhogy érdekes, hogy ez a békés átrendeződés ez hozzájárult ahhoz, hogy manapság a turisták meg tudják csodálni a mór emlékeket, meg tudják csodálni az Alhambra erődöt, a környéket, a parkot és sok minden mást, mert hogy így lényegében a megegyezés miatt nem rombolták szét, nem lett izzé porrá, szétrombolva minden itt a környéken. Persze azért komoly vita volt annak kapcsán, hogy az iszlám még mindig legalábbis a jogban fennmaradhat, meg fennmaradhat az is, hogy a vallásukat gyakorolhatják, és a mesetekbe elmehetnek az itt maradt mórok, úgyhogy azért voltak itt belső konfliktusok is, lázadások is. Minden esetre egy ideig fennmaradt ez a rendszer, utána pedig, amikor mégiscsak kiűzték azokat, akik nem tértek át azokat a mórokat, akkor pedig már nem voltak olyan sokan, hogy ezek a lázadások, forrongások, harcok, ezek mondjuk ahhoz járuljanak hozzá, hogy lerombolják az erődöt, vagy megsemmisüljenek épületek, szép lassan így felmorzsolódtak. Granada azért is volt fontos, mert rengeteg mór kereskedő is lakott itt, rengeteg keresztény kereskedő is lakott itt. Nagyon komoly volt a sejem, a kender termesztés, a sejem kereskedelem. Úgyhogy mindig is egy fontos kereskedelmi központ volt a Sierra Nevada lábánál fekvő település. Az Alhambra és a Generalife Palota város adja a legfontosabb turisztikai értékét Granadának, de egyébként meg szép az egészben az, hogy gyönyörű szökőkutak vannak, növények. A naszridi művészet csúcspontja az Alhambra, sokan azt mondják, és hogy valóban csodák vannak itt. Hozzáteszem, gyerekkoromban a művészettörténet könyvünkbe nekünk is az itteni elképesztő szökőkút volt benne, és hát talán még mindig az van benne a mostaniakban is. 1984-ben az Alhambrát a világörökség részévé is nyilvánították. Nagyon érdekes volt az itteni látogatás, mert amellett, hogy valóban mesebeli az épített örökség, van egy szálláshely is, egy ilyen kis szálloda is itt, tehát az igazán kiváltságosok megszállhatnak itt, és akkor akár zárás után is sétálgathattak még az Alhambrába. Ez tényleg jó pofa élmény lehet. Nekem megmutatták ugyan a hotel, de nem szálltam itt meg, úgyhogy akkor láttam az Alhambrát, amikor amúgy is nyitva tartott, és voltak bőven turisták. Van egy erődítmény, egy lakó és fogadótér, vannak a naszerit paloták, meg a gyönyörű kert, gyümölcsösökkel és kis virágokkal, hogyha persze abban az időszakban jövünk ide, amikor éppen virágoznak. Az Alhambrában, a Vörös Erődben az az érdekes, hogy az uralkodók mindig kiegészítették különböző elemekkel. Első Yusuf hozzáépített egy kis részt, 5. Mohamed kiegészítette a háremnek a részét, és sorolhatnám tovább, tehát valóban mindig hozzá nyúltak egy picit, aztán 5. Károly is kiegészítette a palotát, a naszridi palota egy részéből, de mégis megmaradt olyan arculatúnak, hogy nem látszik ez az állandó toldozgatás, foldozgatás, hanem egységesnek tűnik. Tehát azért arra figyeltek, hogy illeszkedjen az új fejlesztés a korábbiba. Az oroszlánok termének mennyezete az Alhambrában pedig az iszlám művészetek olyan csodája, hogy jó pár könyvben ez is benne van. A rágyszerkezetek, az anyaghasználat jellegzetes az Alhambrába. Valóban vörös, kék, aranyszíneket képzelnek el, nyitott tereket, olyan falakat, amelyek tele vannak ilyen stilizált lomb motivumokkal, arab feliratokkal, mintákkal, díszítésekkel, mázas csempékkel. Az Alhambrához pedig pazarkertek csatlakoznak. A granadai uralkodók itt pihentek, ez volt a kikapcsolódás helyszíne. A mórok szerették azt, hogyha a nagyokat sétálhatnak, és gyönyörű a kert. Ide azért a hárem tagjai is kijöhettek, és lényegében valóban olyan pazar kertek alakultak ki. Mai napig azt mondjuk, hogy hát ez maga a csoda. És egy picit azért el is lehetett rejtőzni a hivatalnokok elől itt, hogyha már nagyon unták az állandó hivatali teendőket, meg a bíráskodást, meg sok minden mást, akkor itt el lehetett időzni a kellemes kertben. Az 1300-as években vízvezetéket is építettek ide, és a közeli Darró folyóból felvezették a vizet a palotáig. Ennek következtében bőven volt arra lehetőség, hogy épüljenek öntözőrendszerek, sőt szökőkutak is, még gyönyörűbb lett az egész kert. Nem egyszerű azért az Alhambrába bejutni, mindenképpen előre kell helyet foglalni, rengetegen akarják meglátogatni, és kell rá időt szánni, mert a kert felfedezése, az épületek megcsodálása, no meg a panoráma, a kilátás, ez mind-mind olyan, hogy valóban kellemes kulturális élmény, és szerintem még hogyha annyira nem szerettük a történelmet az iskolában, akkor is élmény, ha meg szerettük, akkor meg azt mondjuk, hogy tényleg talán az egyik legfantasztikusabb dolog itt Spanyolországban, így a Sagrada Familia mellett, meg mondjuk a Prado Múzeum mellett. Ha az Alhambrát már megcsodáltuk, akkor már szerintem el is ment a nap, tehát hogyha itt van a közelben szállásunk, mert 2 napra jövünk Granadába, akkor a granadai kolostor még érdekes. 1506-ban alapította a kartauzi szerzetesek egy csoportja. Van egy gyönyörű ajtó, ez talán a leghíresebb, és amikor bemegyünk, akkor látjuk az egyhajós gyönyörű templomot. Ezt mindenképpen érdemes megnézni. Az andalúz barokk mester munkája, ezt mondják a tudósok. Gyönyörű oltárképek vannak, vásznak, valóban szépen díszített mindegyik terem, úgyhogy érdemes ezt megnézni. A Szent Jeromos monostor még szintén a látnivalók közé tartozik, Mondom, hogy Granadában biztos, hogy nem fognak unatkozni azok, akik szeretik az épített örösséget csodálni, meg érdeklődnek a történelem iránt. Van egy andalúz városrész is Alcambrába, ami azért érdekes, mert rengeteg kilátópontot létesítettek ide, lenyűgöző a kilátás, tehát nem csak az Alcambrából érdekes Granadát megcsodálni, hanem hogyha eljövünk ebbe az andalúz városrészbe, akkor itt kilátók sokaságára állhatunk föl, és nézhetjük a sok-sok csodát. És innen lehet aztán igazán jól látni az Alcambrát, meg az Alcambrához tartozó kertet. A San Cristobal az egyik kilátó, a San Nicolás pedig a másik. Tehát ezek talán a legnépszerűbbek, úgyhogy érdemes azt megcsinálni, hogy vagy az Alhambra kirándulás előtt, vagy után, lehet, hogy inkább után, a San Cristobalra felkapaszkodni, és onnan megcsinálni a fotókat, vagy a San Nicolásba szintén felmenni, és akkor onnan fotókat csinálni. Tehát kívülről le tudjuk fotózni az Alhambrát meg a kertet, jó messziről, ezekből a gyönyörű kilátókból, és akkor végig gondolhatjuk, hogy mit is láttunk, innen is nagyon szép. A Sacromonte pedig egy olyan városrész, amely egy picit már a hegyoldalban található, tehát ide azért autóval, taxival vagy hasonló módon érdemes eljönni az északi részen, és itt fehérre veszelt barlangok vannak, házak, gyakori az, hogy zenét hallunk, nagyon sok az utcazenész, ez is turisztikai látványosság most már, de inkább ilyen kis hippi hangulat van, egészen addig, amíg a domb tetejére nem érünk, ahol már ez a hangulat megváltozik, mert ott van a Sacromonte apátság. Jó sok erekét őriztek hosszú ideig itt. És nagyjából 20 évvel ezelőtt nyitottak itt egy barlangmúzeumot, ez a Sacromonte barlangmúzeum. Lényegében az itteni apátság életét is bemutatják meg azt, hogy a barlang környékén egykor a szerzetesek miket csináltak, hogy éltek, 11 barlangot eredeti állapotban helyreállítottak, és hát bemutatják lényegében az egykori történeteket, természeti környezetet, a barlang lakásokat, hogy hogyan laktak itt, mit csináltak. Nem csak a szerzetesek, hanem az egyik barlang még a korábbi időszakot is bemutatja, meg azt is, hogy miket csináltak, kosárfonás, kovácsműhely van itt, fazekasságot is bemutatják, van egy szövőszék, és hát az is érdekes, hogy a barlangok közül az egyik, az meg zenebarlang, és akkor ott meg a flamenco szól, meg táncolnak néha, tehát azt is bemutatják, hogy azért akkoriban, amikor még a barlangokban laktak, éltek, sem volt mindig olyan az élet, mint hogyha néznénk egy ilyen búskomor történelmi filmet, hanem akkor is azért volt mulatság és vidámság is, hát nem feltétlenül mindig az apátság keretein belül, hanem mindazok, akik ott dolgoztak a környéken, akik a földeken dolgoztak, vagy akár a mesteremberek voltak, hát ők is azért szerettek vigadni, volt mindig azért az ünnepségre is idő. Granadában a Régészeti és Néprajzi Múzeumot is érdemes megnézni, a Szépművészeti Múzeum pedig az ország legrégebbi olyan művészeti galériája, ami nem a fővárosban van. De mondom, az Alcambra, a Vöröserőd az a legfontosabb, ugye azt is jelenti, és a Vöröserő, tehát ha megnézzük az építészetét, akkor rögtön rájövünk, hogy honnan ered a név. A Sacromonte Barlangmúzeum az még, ami turisztikai szempontból szerintem érdekes, de Federico García Lorcának a háza is a jelentős kulturális kiállítóterek, meg a fontos látnivalók közé tartozik. Ami pedig nem múzeum, de érdemes felkeresni, az a két híres kilátó egyike, ahonnan aztán amellett, hogy kellemes ide eljutni, és lefotózhatjuk az Alcambrát, meg a mellette lévő parkot. A park olyan, hogy kihagyhatatlan, tehát szerintem még az erődnél is jobban néz ki a környező park, bár hozzáteszem, aki volt Barcelonában, hát az a park szerintem talán még jobb. De ha már a parkoknál tartunk, van Granadában egy úgynevezett tudományos park is, és hát itt is megnézhetjük ezt. Lényegében egy nagyon szép, kellemes park, meg egy hatalmas épület, ahol ilyen múzeum hasonló, mint hogyha nálunk egy ilyen tudományos múzeumot létrehoztak volna, csak impulzív, modern az épület része. Előtte van egy kis tavacska, meg a tó környékén sétákat tudunk tenni, bár hozzáteszem, azért ez olyan, mint a Millenáris Park nálunk, ez a kis tavacska, tehát nem annyira érdekes, mint az Alhambra melletti mór kert csodái. Granadának van helyi zenéje, a zambra például egy olyan zene, amit Sacromonte barlangjaiban hoztak létre, mert hogy Sacromonte barlangjaiban nem csak ugye az apátság előtte a szerzetesek laktak, nem csak a kézművesek laktak, hanem a helyi cigányság is ide költözött, és lényegében a Zambra Mora, az a granadai cigányoknak a flamenco tánca. Úgyhogy ez is érdekes, be is tiltották egy időben egyébként, mert hogy második Fülöp ennek a kultúrának minden nyomát el akarta tüntetni politikai okból. A granadai éttermek kínálatát érdemes mindenképpen megkóstolni, és hát persze együnk valami speciálisat. Ilyen például a granadai sonka, a trevélezi sonka, ami a helyi hegyekből, a Sierra Nevada-ból származik. Aztán van tükörtojással, paprikával, sonkadarabokkal megbolondított finomság, és nagyon jó granadai édességek is vannak. Az apácák kezdték el készíteni például a leveles tésztákat, és az édes burgonya gombócot. Az arabok pedig, és azóta is megmaradt, a mézes sajtos lepényt. A mézes sajtos lepény az arab örökség. Aztán van az almohádosz, ami meg egy fánk. És hát az én nagy kedvencem az a fügetekercs. A fügetekercs tényleg nagyon-nagyon finom. Ez szintén egy kicsit a mór örökségre utal, a perec, de leginkább a mandulás sütemény. Hát ilyen finom mandulás süteményt, mint Granadában, egyedül Damaszkuszban ettem a híres Semiramis cukrászdában, ami az arab világ egyik gasztronómiai csodája volt még a szíriai válságot megelőzően. Érdekes az, hogyha valami innivalót veszünk egy helyi bárban, akkor a Granadában a tapaszt, azt ingyen kapjuk hozzá. Hát persze módjával, de azért hoznak, hogy az ital ne csak úgy magában álljon, tehát ilyen téren azért árértékarányos a granadai vendéglőkben fogyasztani bármit is. De ha már a tapasznál tartunk, van tapasztúra, és itt aztán tapasztalatot szerezhetünk, hogy milyen az igazi tapaszozás Granadában. Lényegében végigvisztek minket több olyan helyen, ahol finom tapaszokat készítenek, és némi kis fizetség ellenében egy nagyon kellemes 3-4 órás sétával megkóstolhatjuk a tapasz különlegességeket, olyanokat is, amelyek a helyre jellemzőek, meg olyanokat is, amelyek általában több helyen is, Katalóniában, Andalúziában, sok minden más spanyol tartományban jellegzetesek. Bár hozzáteszem, bár a tapasz nagyon fontos, meg a tapasz fogyasztása, azért ami igazából egyedi a granadai gasztronómiában, az mondom, ez a kis mór örökség, ugye a fügetekercsek, a mézes sajtos lepény és ilyesmi, meg hát az apácák által készített kis leveles tészták. Ez tényleg olyan, hogy másod kevésbé van, hát tapasz azért sok helyen van ezen a területen, de azzal együtt persze a turistáknak ez nagyon tetszik, hiszen eleve, hogyha minél messzebbről érkeznek, annál inkább egy picit általánosítanak, tehát az már nehezen követhető, hogy na hát még Granadának is van külön konyhája, pedig jó a konyhája, és az a jó benne, hogy ugye a mandula, méz, a mór örökség, ott van a fahéj, a mazsola, a szerecsendió, a kömény, koriander, nagyon fűszeres a konyha, tehát valóban azért a többi spanyol területhez képest jellegzetes a különbség. Ezért is érdemes eljönni tehát Granadába. A legtöbb magyar turista egyébként Marbella környékén, vagy Malaga környékén megszáll, és a Costa del Solról aztán vagy autóval, vagy autóbusszal, vagy valamilyen szervezett túrával ellátogat ide, és ez egy jó megoldásnak is tűnik. Hogyha egy-két hétre jönnek például Marbellára, akkor Granada szerintem ahova menjenek el, és hogyha ez megvolt, akkor Gibraltár, utána meg esetleg távolabbra is, akár Sevillába is ellátogathatnak, tehát szerintem ugye Malaga, Granada, Sevilla, Gibraltár, ezek így a fontos részek. Hát nyilván, hogyha nyár van, akkor meg csinálhatjuk azt is, hogy a Costa del Sol gyönyörű kis településeit is végig látogatjuk, és minden nap másik butik kínálatát csodáljuk meg, és ez is egyfajta izgalmas kirándulás, ki mit szeret. Hölgyeim és uraim, az elmúlt egy órában elvittem önöket Marbellára, aztán elmentünk Granadába, felfedeztük a történelmi csodákat épp úgy, mint a mesés strandokat, amelyeket ilyenkor kora ősszel is még sokan látogatnak. Remélem, hogy jól érezték magukat, és legközelebb is velem tartanak majd. Garai Bendegúz segítőtársam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. Viszont hallásra!